Kedves hallgatóink, a következő percekben Téglás Dezső nyugalmazott cigándi iskola igazgatóval, Citera tanárral beszélgetünk abból az alkalomból, hogy Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott számára a köztársasági elnök. A beszélgetést Citera Muzsika színesíti, a riporter Jászter Beáta.
Sötét felhő tornyosulik az égen. Eltiltottál tőlem a kedves szeretőmet, eltiltottál tőlem, vagy az Isten elvette, annak adta oda, aki megérdemelte.
Téglás Dezső nyugalmazott iskolaigazgatóval, pedagógussal, népzenésszel, citaramuzsikussal beszélgetek abból az alkalomból, hogy a köztársasági elnökasszonytól Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a nemzeti ünnepen. Gratulálok ehhez a szép kitüntetéshez, képzelem, hogy milyen öröm az, amikor az ember életét, pályáját a legmagasabb rangú állami kitüntetéssel ismerik el.
Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon nagy öröm volt a részemre is, de a családom részére is, hogy egy ilyen magas állami kitüntetésben részesülhetek. Ez a kitüntetés tulajdonképpen nem csak nekem, hanem a családomnak is, vagy azoknak az embereknek, akikkel én dolgozok, vagy tanítványaimmal, akikkel dolgoztam, azoknak is szól, és én nagyon büszke vagyok, hogy ezt a kitüntetést megkaptam.
Honnan indult ez a szép életút?
Én Cigándon születtem, és mai napig is cigándon élek. Az én szüleim is cigándiak voltak, tőzsgyökereszt cigándiak, talán még a nagyszüleim is azok voltak, és én a falusi, a paraszti életben születtem meg, és ott is nevelkedtem fel, ott végeztem az általános iskolámat, majd utána Sárospatakra kerültem a gimnáziumba, végül pedig Nyíregyházára, tanárképző főiskolára, testnevelés földrajzszakos tanárként végeztem, és a katonai időm letöltése után én Cigándon helyezkedtem el, ott tanítottam 42 évet. Ebből a 42 évből az első 21-ben beosztott nevelőként működtem, testnevelés földrajzszakot tanítottam, és a második 21-ben pedig iskolaigazgatóként működtem, de mindig pályázat útján.
Igazi földműves család voltak. Hogyan kerül ki egy földműves, földhöz ragaszkodó, a földet, a természetet szerető családból egy pedagógus, hiszen biztos, hogy nem látott erre példát a családjában.
Igen, a szüleim, ahogy neveltek bennünket, egy húgom is volt, ő is a pedagógus pályát választotta. Ők fiatalosan gondolkodtak, és úgy gondolták, hogy ebből a paraszti életből valahogy ki kellene nőni, és iskoláztattak bennünket. Látták, hogy jól megy a tanulás az általános iskolában is, és tulajdonképpen ezért adtak a gimnáziumba is, és a gimnáziumot nem jeles kitűnő voltam, hanem olyan erős négyes tanuló voltam, és tulajdonképpen a pedagógus pályát én nagyon megszerettem, mert olyan tanáraim voltak már az általános iskolában, akiket én példának vettem, és hál' Istennek, hogy sikerült, hogy az ők példájukat követtem, és így lettem én pedagógus. A tanulásban a szüleim, amit csak tudtak, mindent megtettek, támogattak bennünket, a húgomat is és engem is.
Beszéljünk ezekről az erős tanáregyéniségekről, mert én is azt gondolom, a legtöbbet a gyereknek a családja után azok a tanítók és tanárok adhatnak, akiknek a keze alatt kiművelődik, kimunkálódik az ő személyiségük, gondolkodásuk.
Olyan tanáraim voltak a cigánde általános iskolában, meg is említenék vagy két-három nevet is, többek között én Ureszki Csabár, nagyon-nagyon szívesen beszélek mindig róla, mert a testnevelés tantárgyat ő tanította, és ő szeretette meg velem a testnevelést, és még a néptáncot is, mert én a néptáncot is nagyon-nagyon kedveltem. A szüleim is annak idején cigándi hagyományőrzés területén, ők is nagyon-nagyon jók voltak a néptáncban, édesapám is, édesanyám is néptáncoltak a cigándi keménycsárdást, ők is járták. Megemlíteném még a tanárok közül például a nyelvi tanárunkat, Dóri János bácsit is, aki osztályfőnökön volt, és ők tulajdonképpen nagyon szerettek bennünket, mert sokfele vittek kirándulni is, megszerettették velünk ezt a fiatal gyerekek között, hogy kell tanítani, tanulni. Ez volt nekem a példaképem is, mert eldöntöttem, hogy én is pedagógus szeretnék lenni.
Sárospatak is egy felnevelő hely, egy felnevelő fészek?
Igen, én ott voltam 4 évig kollégiumban, nagyon szerettem a kollégiumi életet. Nagyon sok barátom volt Sárospatakon, és másodikos koromtól pedig a Bodrog Együttesben néptáncoltam, és a Bodrog Együttessel nagyon sok helyre eljutottam, külföldi turnékra is, nem csak itt Magyarországon, fesztiválokon.
Amikor leérettségizett, egyből visszatért cigándra, és képesítés nélkül kezdett tanítani. Az még olyan időszak volt, hogy az érettségizett fiatalok taníthattak képesítés nélkül. Mi volt az az erő, ami visszavitte, hogy nem azt mondta, hogy megyek tovább, és keresek valami nagyvárost vagy nagy közösséget, hanem igenis vissza a szülőfalumba, a szülővidékemre?
Hát nekem vidéki, falusi fiúnak nagyon sokat számított a szülői ház. Hiába Sárospatak közel volt cigánthoz, meg közel is van, de mégis vágytam haza a gimnáziumból is a szülői házba. Sokszor például, ha levelet írtam a szüleimnek, mert egy hónapban csak egyszer utazhattunk haza a kollégiumból, azt találtam én a végére, hogy puszilok mindenkit a messzi távolból.
Valóban egy gyermeknek a szülők nélkül még pár kilométer is messzi távolnak tűnik. Emlékszik az első tanítási napra, amikor már mint képesítés nélküli pedagógus állt a gyerekek elé, az milyen volt?
Hát nagyon izgalmas volt, mert abba az iskolába kerültem vissza, ahol én is általános iskolás voltam, és azok a tanárok lettek a munkatársaim, akik engem tanítottak. Hát nagyon izgalmas volt, különösen az első nap, de igyekeztem a gyerekekkel megszeretetni magamat, ugyanis igyekeztem velük minden szünetbe ott lenni, beszélgetni, együtt tornáztam velük, együtt játszottam velük, és ez feloldódott az első fél év után már jobban ment a dolog, mint az első hónapban, vagy az első két hónapban.
Mit tanított akkor a gyerekeknek?
Ének tantárgyat tanítottam, és testnevelést tanítottam, tehát még akkor képesítés nélkül, és egy év eltelte után kerültem a főiskolára, és természetesen, hogy ezt a szakot választottam, a testnevelést, mert azt szerettem legjobban, és úgy jött hozzám elé még a földrajzszak is.
Az ének miért nem?
Hát az ének nem tudom, hogy most így hirtelen eldönteni, de a citerám akkor is ott volt velem, mert mindenhová vittem a citerámat, sőt, gyerekeknek is citeráztam. Volt olyan óra, amikor órát tartottam, hogy citeraszóra történt a gimnasztikai gyakorlat, vagy például tornabemutatókat szerveztem, és a tornabemutatón magyar népdalokra, amit a citerán játszottam, tornáztak zászlógyakorlatot, szabad gyakorlatot, vagy botgyakorlatot, tehát eszközgyakorlatokat tanítottam meg a gyerekeknek. Ez mindig vasárnap délután a templom után került sor. Rengetegen jöttek el szülők megnézni a gyerekeket, gyönyörű képek maradtak erről fent, úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy ilyeneket csinálhattam.
Mármint képesítéssel rendelkező diplomás pedagógus, hogyan fogod bele a munkába, a személyiségfejlesztésbe, a nevelésbe, a közösségformálásba?
A gyerekeket nagyon-nagyon kell, hogy szeressük. Én mindig szerettem a gyerekek között lenni, mindegy volt, hogy tanítási időben, vagy tanítás nélküli szünidőben, például nyári szünidőt említem, állandóan vittem őket kerékpártúrára, vittem őket tiszai nyíltvízű úszásoktatásra, egy U-alakú kerítést építettem a Tiszába, segítséggel természetesen, és akkor napközis rendszerben délelőtt 10 órakor indultunk szülői engedéllyel, és délután 3 óra, 3:45 fele jöttünk haza, kerékpárral mentünk. Egy jelszavunk volt, hogy amennyien elmentünk, csak többen jöhetünk vissza, kevesebben nem.
Hogyan zajlottak a hétköznapok a cigándi iskolában? Gondolom, hogy sokkal népesebb volt az iskola, mint amilyen manapság, több gyerekről kellett gondoskodni, és más módszerekkel is tanítottak a régebbi generációkban, mint ahogy most.
A gyerek létszám valóban több volt, mint a jelen időben, most az általános iskolában. Hát délelőtt természetesen a tantárgyórák megtartására került sor, délután pedig különböző szakkori foglalkozásokra. Ilyen szakkori foglalkozások voltak a sportkör, ennek is több ága, atlétika, vagy torna, vagy futás, tehát ilyenek voltak, de szeretném megemlíteni a néptánc szakkört ugyanis. A néptánc cigándon nagyon közkedvelt lett, nem csak azért, mert a gyerekek szerették, hanem a szülők is nagyon szerették, mert ők is annak idején néptáncoltak, és nagyon örültek, hogy a gyerekeik szintén néptáncolnak. A néptánc csoportnak hetente kétszer volt próba, mindig ott voltam a próbákon, mint zenész, végig zenéltem 40 évig a cigáni gyermek tánccsoportnál, és öröm volt a gyerekekkel utazni akár belföldi fesztiválokra, de nagyon sokszor külföldi fesztiválokra is mentünk. Nagyon jól éreztem magam, én is magam a gyerekekkel, de gondolom a gyerekek is nagyon jól érezték magukat. Úgyhogy ilyenek voltak, hangulat volt, tehát csináltunk különböző iskolai kirándulásokat, például a Tiszapartra a töltésen keresztül, gyalogosan ment ki az egész iskola, ott különböző akadályversenyeket csináltunk a gyerekeknek, estére nagy tábortüzet rendeztünk, szóval nagyon-nagyon hangulatos, vidám élet folyt az iskolában.
Milyen érdekes, ahogy hallgatom, hogy elég volt a gyerekeknek citera, elég volt a gyerekeknek a helyi tájegységnek a néptánca, vagy éppen kimenni a Tiszára, ami nem messze volt tőlük oda a töltés oldalba, vagy akadályversenyre, és boldogok voltak. Most pedig megpróbálnak mindenféle nagy rendezvényre eljutni, elutazni nagyobb városokba, még másik országokba is, és mégis úgy tűnik, hogy a gyerekek sokkal boldogtalanabbak, és nem érzik magukat annyira jól a közösségben, mint annak idején. Erről mik a gondolatai, mi a véleménye?
Megváltozott teljesen a családi élet. Azért a családi életre hivatkozok, mert annyira partnerek voltunk, tanárok, szülők egymással, meg a gyerekek is, hogy mindent meg tudtunk precízen pontosan beszélni. A gyerekek, hogyha az 5. vagy 6. óra után hazakerültek az iskolából, le volt írva nekik, hogy mind a két szülő dolgozott, hogy délután a jószágot meg kell etetni, krumplit meg kell tisztítani, mit kell főzni, és a játékra csak utána kerülhetett sor, amikor ezeknek a munkáknak az elvégzése megtörtént. És természetesen a tanulás sem maradt el a gyerekeknél, tehát a szülők dolgoztak mind a ketten, de azért, ahol nem volt nagyszülő, ott a gyerekeknek nagyon-nagyon be kellett segíteni. Nyári szünidőbe többször mentünk, például én is édesanyámnak többször mentem segíteni ki a földre kapálni, vagy a szőlőbe szüretelni, vagy bármilyen munka volt, mezőgazdasági munka volt, szóval be voltunk fogva a fizikai munkába is. Meg volt a játék is, és az együttlét is, hogy a haverok, barátok, barátkoztunk, különböző játékokban fociztunk, bármit bicikliztünk, tehát jó hangulattal telte, nem volt unatkozás. Megemlítem még a téli estéket is. Voltak a faluban az úgynevezett fonók, ami cigándra nagyon-nagyon jellemző volt, mert a cigándi asszonyok, hát gondolom a Borsodban, vagy Zemplénben, vagy a Bodrog közben és más településen is, télen sem voltak munkanélkül, hanem fontak, szőttek, és én is, jó magam is, például több fonóban voltam citerával, hogy bent a beszélgetés, a pletykálkodás a munka közben, akkor utána nótázgatás, majd a fiúk bejöttek, és táncra kérték a lányok, a citera szóra történt mindez.
Aztán eljött az idő, amikor beosztott pedagógusból az iskola élére állt, és igazgatóként vezette a cigándi iskolát. Hogyan emlékszik ezekre az évekre? Mi volt a fő koncepciója az iskola vezetésben és a gyermekek nevelésében, oktatásában?
Én frissíteni szerettem volna, a pályázatomban is azt írtam le, hogy egy kicsit mozgalmasabbá, vidámmá tenni az iskolai életet a gyerekek körében. Ez 1988. szeptember 1-től történt. Beadtam a pályázatomat, és a tantestület egységesen megválasztott. Itt azért szeretném megjegyezni, hogy azok a pedagógusok, akik engem tanítottak, azok választottak meg tulajdonképpen engem iskola igazgatónak. Nagyon furcsa volt a helyzet, meg is lepődtem, hogy hát hogy lesz nekem a igazgatói munkám, a vezetői munkám, amikor engem ezek a pedagógusok tanítottak, és akkor most hogy fog ez történni? Nagyon utána jártam én azért a dolgoknak, idősebb igazgatókat megkerestem, akik nagyon támogattak, segítettek, kikértem a véleményüket, tanácsukat, és igyekeztem úgy formálni a tantestületet, hogy kölcsönös legyen, hogy éreztem, hogy szeretnek, és bizalommal vannak irántam, és én ezt igyekeztem viszonozni, sőt, nem szégyeltem kérdezni őket, hogy mégis ha te lennél a helyembe, te hogy csinálnád? Jó, nem mindenkit kérdeztem ebben a dologban meg, de nagyon sok pedagógust megkérdeztem. Hát az első év után azért úgy belejöttem a dolgokba, és együtt közösen a nevelőtestülettel igyekeztem az általam javasolt programokat megbeszélni, nagyon sokan jónak találták, és akkor megkezdődött a igazi iskolai élet.
Milyen úton haladt az intézmény ebben az időben, amíg ön vezette, és milyen eredményeket értek el? Mire a legbüszkébb?
Nagyon jó volt a tantestületünk, ugyanis nem volt olyan tantárgy, amelyikből gyerekeink ne jutottak volna el valamilyen járási szintű versenyre, vagy megyei szintű versenyre. Akár említem én itt a matematika tantárgyat, vagy a kémia tantárgyat, a sportot meg ki sem hagyom, sőt, országos versenyre is jutottak el gyerekeink. Többek között például az én általam vezetett testnevelés órán a foci az nagyon ment meg a kézilabda, és 1985-ben egy országos döntőbe jutottam be a gyerekeimmel, egészen alacsony szintről, körzeti szintről indult el, majd járási szint, Szerencs, Miskolc, és úgy kerültünk, nem tudom én, 20-valahány csapatból mi az országos döntőbe, ahol a második helyezést értük el. Na most nagyon sok kulturális eseményt szerveztünk az iskolában. Ez a kulturális verseny nem csak a zenéből állt, irodalmi színpadtól kezdve, drámáig, ami belefért a modern tánctól kezdve, minden belefért, és ebből mi iskolai szintű gálaműsorokat szerveztünk, és ezeknek a gálaműsoroknak, akik a legjobban teljesítettek, azokat küldtük, vagy vittük a sátraja újhelyi, sárospataki vagy miskolci versenyekre. Tehát tulajdonképpen a tanulmányi verseny is nagyon-nagyon jó haladt az iskolában. Közel 4-es volt a cigán iskolának az átlaga, tehát 3,6-3,7 volt. A mulasztások is úgy voltak, hogy nagyon kevés gyermek hiányzott, rendszeresen jártak az iskolába, a sporttéren is nagyon szép eredményeket értünk el, és természetesen a néptánc meg nagyon befolyásolta az egész iskolának a hangulatát, illetve az egész településnek a hangulatát.
A tehetsége, a tetrekészsége, a motiváltsága nem tartotta az iskola falai között, hiszen függetlenként önkormányzati képviselő választáson is indult, és sok éven keresztül segítette a falut, mint önkormányzati képviselő. És hogyan emlékszik ezekre az évekre? Hiszen azt látjuk, hogy Cigánd egy olyan dinamikusan fejlődő nagyközségből várossá lett település, hogy példaértékű.
Hát nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert rögtön azzal kezdem, hogy részem van abban, mint települési képviselő is, meg mint iskola igazgató is, hogy Cigánd, úgy gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy most a Bodrogköznek a szellemi és kulturális központja lett. Hát mint képviselő örültem neki, hogy megválasztottak, több ízben voltam képviselő, és igyekeztem az iskolánk érdekeit főleg képviselni a testületben, különösen amikor a költségvetések tárgyalására került sor, hát előtte azért kikértem mindig a nevelő testületnek a véleményét, hogy igenis, hogy mi az, aminek nagyon-nagyon benne kellene, hogy legyen a költségvetésbe, és én ezt messze menőleg igyekeztem mindig képviselni a testületi munkában. Jó működő testületünk volt, nem mindenki volt egyetemi iskolai végzettséggel rendelkező, de a józan paraszti eszüket elővették, és tényleg támogatták az iskolai munkát. A testületi munkának az eredménye, meg a polgármesteri munkának is az eredménye az előző polgármesternek is, de a mostaninak meg különöst említem Olá Krisztián polgármester urat, mert nagyon jó összeköttetései vannak most is, és igenis igyekszik mindenütt megfelelőképpen képviselni városunkat, mert már cigán város is lett, a Bodrogköz egyetlen városa, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a pályázatok nagyon eredményesek, önkormányzat által írt pályázatok, hát büszkék vagyunk a sportcsarnokra, büszkék vagyunk a járóbetegre, és különösképpen, ami országosan a járási székhelyeken megjelent a úszodára, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és a városnak a kinézete is, hát én szerintem, akik oda jönnek, akik még nem jártak, mindig mondják, hogy nagyon szép. Tulajdonképpen a központi része egy kis kertvárosnak számít, felel meg az én számomra is. És nagyon örülök, hogy én cigáni vagyok, cigánon élek, a családom is, hogy ott cigánon élünk.
Nagyon fontos témakörhöz érkeztünk. Citera, népzene, népzeneoktatás, sorolhatnánk a végtelenségig.
Hát a citera nekem először általános iskolás voltam, harmadikos koromba került a kezembe. A padláson kutattam, mint más gyerek is, és én ott találtam meg egy régi citerát, amelyiken, ha jól emlékszek, olyan 2-3 húr volt csak. De én már citerázni láttam egy idősebb bácsit ott Cigándon, és nekem már akkor megtetszett a citerának a hangja. És én ezt a padláson talált citerát lehoztam, és rögtön szaladtam az édesapámhoz, hogy hát ezt nézzük már meg. Ezen az egy-két huron az édesapám, mai napig emlékszek, hogy még nótát pötyögte el, és nekem az nagyon-nagyon megtetszett, és én utána nem hagytam békét, hogy nekem citera kell. Na és édesapám segített egy citerát nekem szerezni, szépen föl volt hangolva, és akkor én megkerestem ezt az idősebb bácsit is, aki tudott citerázni, és akkor hát lassacskán úgy magamtól rájöttem a dolgokra, ugyannyira, hogy ez volt harmadikos korom, vagy ötödikes koromtól pedig már minden kulturális versenyen részt vettem a citerámmal. 1963-ban voltam 8-os, akkor pedig egy országos versenyt nyertem meg Budapesten. Másfél hetes csillebérci nyaralással volt ez összekapcsolva. Hát nagyon-nagyon büszke voltam erre az eseményre, és hát mondhatom, hogy attól a pillanattól kezdve nekem a citera az egész életemben végigkísért. Mindegy volt, hogy hová mentem, mindegy volt, hogy főiskolás voltam, mindegy volt, hogy a katonai idő, a citera mindig ott volt velem. És mindig a jó hangulatot csináltam a citerámmal, mai napig is több citerám van, és igyekszem ezt az ősi magyar hangszert a mostani fiataloknak megtanítani. Ugyan eléggé nehéz, mert a mostani fiatalokat nem annyira érdekli a népzene vagy a néptánc is, mint régebben, de aki ezt megszerette, az biztos vagyok benne, hogy nem tudja abba hagyni, míg él.
Így van, azért is olyan példaértékű az ön életútja, mert nem tartotta meg magának ezt az örömet, meg ezt a szépséget, hogy egyéni sikereket ér el, hanem azt mondta, hogy én ezt továbbadom, én átadom másoknak, igazi élő közösséget szervezett, számtalan zenés közösségben nevelte a fiatalokat.
Hát ez pontosan így történt, de azért szeretném megemlíteni, hogy nekem azért volt könnyű dolgom, mert a feleségem is hasonló beállítottságú, mint én magam vagyok. Nagyrozvágyról származik, és ő is nagyon-nagyon szerette a hagyomány ápolást, a hagyomány őrzést. Most már úgy szoktuk mondani, hogy hagyomány éltetést végzünk, és ezt a műfajt ő is nagyon-nagyon szerette. És nekem ezért volt könnyű, mert például, amikor a családunkban a két fiunk, ugye, hogy megszületett, hát őket is megkedveltettük a zenével, a néptánccal, a citerával, a hegedűvel, és nagyon jó volt az, hogy amikor a feleségem a karácsonyi vacsorát vagy készülődést végezte, mi a fiúkkal kint a előszobába, ottan elővettük a hangszereket, és mi zenéltünk, a mama, az édesanyja, ő pedig sütött, főzött, és ez végig benne volt az életünkben, nagyon szerettünk menni olyan helyekre, ahol ilyen típusú műsorokat láthattunk, akár néptánccsoportokat megnézni, állami népi együttestől kezdve egészen a Hegyai együttesig, Bodrog együttesig. Tehát ezt a hagyományt nagyon-nagyon kedveljük a mai napig, és én mondhatom is, hogy éltetjük, mert most is van citera csoportom, van asszonykórus, akikkel ezeket a dolgokat csináljuk.
Hát beszéljünk akkor a citera csoportokról, meg az asszonykórusról, és a Zsindeit ki ne hagyjuk.
Ki ne hagyjuk. A Zsindei együttesnek a megalakításában van részem, de ez inkább a nagyfiam nevéhez, Téglás Zsolt nevéhez fűződik. Ugyanis, amikor Zsoltinak Erdélyből származó hegedűje lett, a testvér kapcsolat által nálunk a zenészek aludtak meg a családnál. És az egyik erdélyi zenész, ő volt a primás, hozott egy hegedűt tokkal együtt, és megkért engem a második nap után, mert először még udvariaskodtunk nagyon, hogy nem tudnék-e besegíteni neki értékesíteni ezt a hegedűt. Tokkal együtt. Hát hogyne. És akkor ugye megkérdeztem a újhelyi zenészbarátaimat, sárospataki zenészbarátaimat, hát nem a legjobbakat mondtak erről a hegedűről, és én pedig szégyeltem, hogy nem tudtam eladni. És akkor, amikor hazamentem, hát én megvettem ezt a hegedűt Tokkal együtt, és akkor a szobában a egyik butorunknak a tetejére föltettem. Na és az a lényeg, hogy a nyári szünidőben a Zsolti fiam pedig ezt elővette. És akkor hát nagyon-nagyon tetszett neki a dolog, akkor már rögtön elhatároztuk a mamával, hogy hát szeptembertől beiratjuk Zsoltit a zeneiskolába. Ez meg is történt. Igen, ám eltelt egy pár hónap, csak Zsoltinak a népzene tetszett inkább, nem a komoly zene. A Tisza másik oldalán egy nagyon híres cigányprimást ismertem, Jaszi Jóska bácsinak hívták, és én megbeszéltem vele, hogy mit szólna hozzá, hogyha én Zsoltit hetente, mit tudom, egyszer-kétszer átvinném hozzá. Örült neki, hogy ilyenre sor kerül, de mi is nagyon örültünk, na és akkor én Zsoltit oda hordtam át hetente kétszer, és hál' Istennek nagyon szépen haladt a hegedű tanulásával. Eljött az az idő, amikor ő azt mondta, hogy ő szeretné kipróbálni magát zenekarba, hogy játszon, primás legyen. Hát adott volt a helyzet, mert jól ismertem a Hegyalja Népi Együttest, a zenekarát is, és akkor én bejöttem egy próbára ide Zsoltival, megbeszéltem a zenészekkel, volt egy külön termük itt a művelődési házban a zenészeknek, ahol próbáltak, és akkor ott Zsolti elkezdett velük játszani. Mondanom se kell, hogy annyira alájátszottak a zenészek, hogy Zsoltinak ez úgy megtetszett, hogy ez az a pillanat volt, hogy ő a hegedűtől biztos, hogy nem fog tudni szabadulni, fogja használni a hegedűjét. Még amikor ennek vége volt, még Sárospatakon működött a Borostyán étterem, ott is volt ilyen zenekar, még oda is átmentünk, ott is kipróbálta magát. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó sikerült, és akkor tulajdonképpen ez siker után eldöntötte Zsolti, hogy ő egy zenekart szeretne alakítani, és hál' Istennek ez meg is történt, a mai napig együtt van a Zsindely Népzenei Együttes, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a másik fiam, Szilárd fiam is megkedvelte a zenélést, ugyanis ő végigjárta a cigáni zeneiskolát, de ő nem a népzenét tanulta, de utána arra is rájött, hogy igen, és akkor benne van a csapatunkba, és a legbüszkébb pedig a Botondra vagyok, aki pedig másodikos kora óta, vagy talán óvodás kora óta nagyon magas szinten tanulja és csinálja a hegedülést. Nagyon-nagyon büszke az egész családunk Botira, de Tamarát sem szeretném kihagyni, mert Tamara pedig szintén a néptáncot is nagyon kedvelte, meg ő inkább most már énekel a zenekarral együtt. Remélem, a legkisebb unokám, a Szilárd, aki még csak most 7 hónapos, ő is fogja kedvelni majd a népzenét, ezt a hagyományőrzést, amit az egész családunk, amivel élünk.
Asszonykórus.
Az asszonykórus, amikor a cigándiaknak az elszármazottak részére Budapesten adtunk műsort, tulajdonképpen azelőtt jött össze, hogy egy énekkart is kellene csinálni, akik cigándi, bodrogközi nótákat, dalokat énekelnek. Na és ehhez ott volt készen a citerám, és akkor elkezdtünk próbálgatni, úgyannyira, hogy sikerült egy olyan asszonykórust létrehoznom, akikkel főleg itt Magyarországon több fesztiválon is részt vettünk, a környékbeli településeken is részt vettünk, de nagyon sokszor Szlovákiába is hívogatnak még a mai napig bennünket falunapokra, ilyen fellépésekre. Úgyhogy örülök neki, szeretek velük nagyon dolgozni. Hetente a szereplések előtt többször szoktunk próbálni, a felkérések előtt többször próbálunk, de nincs olyan hónap, amikor egyszer, kétszer, háromszor ne jöjjünk össze, és ne próbáljunk.
A hallgatók is biztos hallják, hogy milyen energikus emberrel beszélgetek, aki tetrekész, soha nem pihen, mindig azt végzi, amit a szíve diktál. Én gondolom, hogy nagyon sok terve van még. Pedig már régóta nyugállományú iskolaigazgató, de hát ezt meg nem mondaná senki, hogy nyugdíjas emberrel beszélgetek, hogyha szemköztülünk egymással.
Hát én tulajdonképpen nyugdíjas vagyok, de mióta elmentem nyugdíjba, hál' Istennek azóta is dolgozom. Mégpedig az ősi magyar hangszert, a citerát szekerát oktatom. A Szép Tan Alapítvány működésében Cigándon van közel 23 tanulóm, iskolai tanuló, zenenyelven úgy mondjuk, hogy növendékek, akik rendszeresen járnak hozzám a foglalkozásokra. Nagyon örülök, hogy dolgozhatom ezekkel a gyerekekkel, mert ezek a gyerekek, nem mindenki tanul meg citerázni, de vannak, akik megtanulnak, akikkel fel is szoktunk lépni. Megemlítek például, amit nagyon-nagyon szeretünk, a karácsony esti fellépéseket a településen, a gála műsorban, illetve a templomi fellépéseket is megemlítem. Egyházi karácsonyi énekeket is szoktam nekik megtanítani a gyerekeknek. Nagyon jó velük dolgozni. Ott a citera foglalkozáson biztos, hogy nagyon jó helyütt vannak ezek a gyerekek. Szeretném, hogyha az egészségem engedné, hogy én ezt továbbra is hasonlóképpen csináljam, meg nagyon szeretem a családi légkört, az unokáimmal nagyon szeretek lenni, és nagyon szeretnék még sokáig velük környezetükben lenni és élni.
Úgy legyen, ehhez kérem Istennek az áldását, és kívánok hozzá nagyon jó egészséget. Gratulálok a szép elismeréséhez, legyen boldog továbbra is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Áldunk előtt, mondjuk el a kanál is, abba fűzik még a gólya madár is. Gólya madár, hozd vissza kedvemet, kedvem után a régi szeretőmet.
Kedves hallgatóink, Téglás Dezső nyugalmazott cigándi iskolaigazgatóval, citera tanárral beszélgettünk az előzőekben abból az alkalomból, hogy Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől, a riporter Jászter Beáta volt.